Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai ezerarc témája némileg változott, mivel akit először hívtam el a mai napra, Kubasek Jánosról van szó, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. Ő neki közbe jött valami, egy könyvbemutatót tart most Érden a múzeumban, és ő ajánlotta dr. Gábris Gyula egyetemi tanárt, hogy őt hívjam fel telefonon, és próbáljak vele egyeztetni. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm is a mostani vendégünket, dr. Gábris Gyulát, akiről egy dicséretet hallottam, mégpedig a Jubultól, aki többször is volt a vendégünk. Ő ugye geokémikus, barlangász. Nos, ő azt mondta, hogy szerinte a mai vendégünk a ma élő legnagyobb magyar földrajzos, szerinte, ami telefonban is mondtam Gábris Gyulának, és ezt nagyon szerényen fogadta. De hogy ő is szóhoz jusson, azt szeretném kérni, hogy egy pár szóval legyen szép bemutatkozni.
Hát a legfontosabb dolog az már elhangzott, egyetemi tanár vagyok, most már 44. éve tanítok az ELTE természettudományi karán, és végigjártam a Szamárlétrát, gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató. Jelen pillanatban már csak beosztott egyetemi tanár vagyok, ugye 65 éves korban az egyetemen az a szokás, hogy vezetői posztokról visszavonul az ember, én is átadtam a tanszékvezetést egy volt tanítványomnak. De még az is szokásrendhez tartozik, hogy 70 éves korig maradhat az ember. Úgyhogy még van másfél éven, és akkor aztán nyugdíjba fogok vonulni. Ez volt az első munkahelyem és az egyetlen munkahelyem. Az egyetem, ebből talán az is látszik, hogy nagyon, ha nem látszana, mondom, hogy nagyon jól éreztem magamat, hogy nagyszerű hely volt tulajdonképpen egész életemben. Azt csináltam, amivel a legszívesebben foglalkozom. Ez pedig a természet földrajz, aminek ugye mai napig a leglényegesebb része az, hogy az embernek személyesen meg kell tapasztalnia a dolgokat. Tehát járnia kell, utaznia kell. Ebben benne van a budai hegyektől Afrikáig minden. Mikor, mire van az embernek lehetősége, akkor azt igyekszik megragadni. És hát természetesen az egyetemi munkához nagy mértékben hozzá tartozott az, hogy akkor tudunk rendesen, jól és modern módon tanítani, hogyha valamiféle kutatómunkát végzünk, amely elsősorban Magyarországhoz kapcsolódik, hiszen nagyon szép utazni bárhova, máshova a világon, de azok legtöbbször elég felületesek szakmai szempontból, kivételek vannak. Tehát igazán itthon lehet olyan munkát végezni, amely elmélyült, komoly eredményeket hoz, és igen, a itteni eredményekkel is ki lehet lépni a nagyvilágba, olyan, ami általánosítható, olyan kérdések, amelyek nem konkrétan csupán ahhoz a ehhez kötik az embert, ahol ezt a munkát végzi, hanem ez érdekes lehet egy franciának, egy németnek, egy románnak, egy amerikainak. Tehát tulajdonképpen ez a leglényegesebb dolog, azt hiszem, hogy ezt a jó néhány évet, 45 évet lassan ebben a munkában töltöttem, nagyon jól éreztem magamat. Mai napig jól vagyok vele.
Jó, további három rövid kérdésem lenne, és majd utána térünk rá a fő témánkra. Az egyik, Tamás barátom, akit jobb oldalt mellettem, ő mondta, hogy hát tudod, hogy egy igazi polihisztor lesz a vendégünk. Hát azt mondtam, hogy tudom, hogy sokféle dologgal foglalkozik. Ezt azért hoztam, hogy nyugdíjas korában, tehát ha eléri a 70. életévét, utána biztosan nem fog unatkozni. Mik a tervei?
Hát szeretnék még dolgozni. Ha itt tartunk, akkor van egy lehetőség, és hát remélem, hogy sikerült annyi mindent letenni az asztalra az egyetemen, hogy ezt a lehetőséget megkapom. Ha valaki 70 éves, ugye akkor nyugdíjba megy, de lehet úgymond professzor emeritus címet kapni, ami azt jelenti, hogy legfőképpen, hogy az ember továbbra is megtartja a kapcsolatát, akár ha rajta múlik a mindennapos kapcsolatát az egyetemmel. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen szinte minden olyan jogot továbbra is gyakorolhatok, amit eddig, mint egyetemi tanár, óratartás, dolgozat, témavezetés, doktori témavezetés, vizsgáztatás és a többi, kötelezettség nélkül. Vagyis ez azt jelenti, hogy mindebből annyit, amennyit elvállal az ember.
Kin múlik, hogy ezt megadja valaki?
Hát ennek megvan a maga procedúrája, ugye a mindenkori főnök javasolja, és intézeti és kari, meg egyetemi tanácsokon keresztül meg kell szavazni, és akkor, hogyha minden fórum úgy ítéli meg, hogy igen, ez az ember érdemes arra, hogy ki érdemes professzornak, érdemes tanárnak nevezzék professzor emeritusnak, akkor ezt megkapja.
Jó, a második kérdésem lenne a Gábris névre. Nem túl gyakori, honnan van, mit lehet tudni róla?
Hát én úgy tudom, hogy a Gábris az a Gábornak a becéző változata. Tehát a Gabika változatban. Ez az egyik dolog. Mondjunk irodalmi példát is tudunk, ha valaki olvasta Móricz Zsigmondot, az erdélyi trilógiát, ugye akkor abban van arról szó, hogy egy Bibliában be van írva, hogy Gábris vitéz megszületett, ez Báthori Gábor későbbi erdélyi fejedelem volt. Hogy aztán ez tényleg így van-e, vagy Móricz Zsigmond találta ki, azt nem tudom. Elképzelhető, hogy olyan régi a név, sőt, biztos, hogy olyan régi a név. A másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, hogy a keresztnévből családnév, most a magyarításoktól, a magyarosításoktól tekintsünk el, amely a múlt században ugye divattá vált, és az szép ellenpéldát hozza, Péter Gábor, az nem tartozik ebbe a körbe. Tehát aki egyébként keresztnévvel rendelkező családnevet bír, vagy keresztnévnek megfelelő családneve van, az egy elég ősi és általában székely vonatkozású. Ha valakit ma ilyen embertől megkérdezik, hogy hová valósi, akkor az legtöbbször valamilyen székely nyomot ki tud mutatni. Nem vagyok székely erdélyi, gondolom, hanem azt mondhatom, hogy voltak úgymond nyugati székelyek. Az őrségben, Dunántúl nyugati részén, és ott is dívott ez az elnevezés. Találkoztam, valóban kevés a Gábris, találkoztam ilyen nevekkel, tudom én, újságíró Győrött, hoki edző volt Pécsben, a nyitrai püspök Gábris Gyula, és hát még sok felé, és természetesen vannak erdélyiek is. Én úgy tudom, hogy a mi családunk Tatáról, vagy inkább valahonnan, onnan távolabbról a Bársonyosnak nevezett vidékről származhat, de pápa mellett is van Gábris Malom, meg sok felé máshol is lehet találkozni ezzel a névvel. Egyszer vagy 10 évvel ezelőtt Szegedről egy Gábris Katalin írt levelet nekem, hogy szeretné föltérképezni a családnak a helyzetét, és akkor én is megírtam, amit tudok. Nem egyszer írt egy válaszlevelet, hogy igen, aztán az egész abban maradt, úgyhogy végül ez nincs meg a mai napig. Lehet, hogy 70 év után meg kéne próbálni. Akkor nekem összefogni ezt a Gábris családot.
Jó. Mielőtt elkezdődött volna az Ezer Arc, azelőtt beszélgettünk itt, és hát ugye nem árulok el titkot, hogy 1942-ben Miskolcon tetszett születni. Na most én ezt azért hozom elő, mert nekem Magyarország egyik kedvenc vidéke Borsod megy a kis lankáival, az apró falvakkal, a karsztal, mint földrajzosnak. Mert azt nem kérdezem, hogy mint szülőföldjének, mert hát ugye 2,5 éves korában eljött onnan, akkor igazi emlékei talán nincsenek, ha vannak, akkor ugye arról is lehet szót ejteni, de mint földrajzosnak milyennek látja azt a vidéket?
Hát valóban alig múltam 2 éves, amikor elköltöztünk onnan. Tulajdonképpen semmi élményem nincs. Első olyan dolog, amire emlékszem, az már valamikor az elmondások szerint december végén, januárban abból a faluból származik, ahová a háború elől a szüleimmel menekültünk. 8-os voltam, amikor először visszakerültem Miskolcra, mi pedig úgy, hogy valamelyik szomszéd családhoz, akikkel apám még annak idején jóban voltak, és nekik is volt 2 gyermekük, én egyedül vagyok, nekik volt 2 gyermekük, 2 fiú gyermek, az egyik pont annyi idős, mint én, az a másik talán egy évvel idősebb, és akkor mentem először életemben Miskolcba, bocsánat, 2,5 éves korom után először ezen a nyáron egy hetet töltöttem Miskolcon. Úgyhogy én a várost nem nagyon ismerem, a környéket, meg a várost is ilyen különféle szakmai utakon láttam, meg aztán olvastam ezekről a dolgokról, de azért a környék más. Az egyetemi doktori értekezésemet, ami 1970-ben lett készen, a Sajó Hernád hordalékkupjának a természetföldrajzáról, a felszín alakulásáról írtam. A hordalékkup gyakorlatilag Miskolc környékén kezdődik, Miskolctól délre. És akkor ennek a területnek a 3 éven keresztüli kutatását végeztem, részben bejárását, gyalog vagy főképp kerékpárral. De Miskolc csak mindig olyan messze volt, úgyhogy odáig.
Nincs olyan messze, 13 kilométer, én csoda valós vagyok.
Hová?
Miskolc, mert Sajólád.
Sajólád.
Miskolc, persze,
igen.
Sajó Petri, Ónod, Buhi, Nyéklátházat.
Én Mezőcsáton laktam sokat, legtöbbet, mert onnan volt a legkönnyebb bejárni a környéket. És hát aztán igen, ezeket a vidékeket végigjártam. Tehát ezt a részét ismerem, ez csak úgy csatlakozik Miskolchoz. Az élményről, hát már itt annyit meséltem, aztán valamikor olyan gimnazista, jó gimnazista lehettem vége felé, apámékkal egyszer elmentünk Lilafüredre, akkor neki volt ilyen mávok utazási kedvezménye, hogy akkori viszonyok között fillérekért utazhattunk, és ez volt a szórakozás a családnak, hogy reggel kimentünk a vasútállomásra, felszálltunk egy vonatra, és 10 forintért 3-an elmentünk valahová, lehetőleg jó messze. Így elmentünk Miskolcra, apámék is körülnéztek, hogy mi van, aztán kimentünk Lilafüredre, és délután felszálltunk Lilafüreden az autóbusszal, hogy megyünk a vasútállomásra. Ülünk hátul, és az olyan régi autóbusz volt, hogy a busz vezetőnek volt ilyen külön fülkéje, és mögötte egy ülés, a menetiránynak háttal ott ültek 6-an, 5-en, és a másik végén ugyanúgy keresztben egy ülés, úgy tűnik, és én így középen ülök szembe, és azt mondom anyámnak, hogy édesanyám, nézze csak azt az asszonyt, melyik volt elő. Mi van benne? Hát én nem tudom, hogy kicsoda, de borzasztó ismerős az, hogy onnan lennek is film, ez ismerős. Én nem tudom, de édesanyám, ez ismerős. Ugyan már hagyjál. Na aztán végállomáson leszállunk, és anyámat nem hagyta nyugodni, megszólított a nénit, és kiderült, hogy a szomszédasszony volt, akire anyám nem emlékezett, és én ugye tizenvalahány évvel később egy elég megváltozott arcú asszonyt úgymond fölismertem, csak úgy, hogy ezt már láttam. Na, ennyi miskolci emlékem van a gyerekkoromból.
Hát zárójelként elmondanám akkor, hát, hogy rendőrnek is jó lett volna.
Hát, azt mondták, hogy jó a vizuális memóriám, hogy ilyen csúnya szavakat használ.
Na jó, akkor lépjünk tovább, tehát a mai téma, ugye még nem volt szó, 1887 és 1888-ban Teleki Sámuel többet magával ugye Afrikában járt, és hát köztudott, hogy ott felfedezett olyan földrajzi területen különböző dolgokat, ahol addig még fehér ember nem járt. Most rá 100 évvel később, 1987-ben dr. Gábris Gyula vezetésével egy expedíció indult Teleki Sámuel nyomán. És akkor most hallgatjuk Önt.
Hát azt gondolom, hogy talán akkor először Teleki Sámuelről kellene beszélni, személyéről, egyáltalán, hogy miért utazott Afrikába, és hogy mit köszönhetünk ennek az utazásnak. Nagyrészt neki mit köszönhetünk ebből az utazásból. Teleki család roppant régi, arisztokrata család, tudomásom szerint a 13. századból származik az első említésük. Délvidéki család volt, akik a nevüket egy Telek nevű községtől kapták, mint királyi adomány révén jutottak hozzá, és ebből származik a név. Mint ősi nemesi név, természetesen I betűvel van írva, mert ugye az Y-os névírás az csak a Habsburg időkben terjedt el, a 17. században.
Tessék!
És sajnos a mai napig sokan úgy gondolják, hogy az az igazi ősi magyar név, amelyik Y-nal végződik. Hát nem, mert a legősibb nemesi családok azok I betűsök. Na most ennek a családnak nagyon sok nevezetes tagja volt, annak a legjobban, legtöbben ismernek, szintén Sámuel, erdélyi kancellár, abban az időben, ugye, amikor a három észre szakadt országban Erdély volt a magyar nemzetnek a megtartója. Ebben a családban született ugye Teleki Sámuel. Még egy dolgot azért megemlítenék, hogy a család valamikor elég régen ketté vált. Ez az erdélyi, belső erdélyi család, ugye Sárok-Berkeiek voltak, ott most is megvan még a kastélyuk és a családi kripta, ez reformátussá lett. És volt egy katolikus ág, amelyik hát magyarországi, vagy ahogyan egy időben mondták, meg most megint sokan tudják már, hogy mit jelent a Partium. Ugye a részek a Partiumba kerültek, ott voltak birtokosok. Ennek a Teleki családnak a legnevezetesebb tagja, hogy Teleki Pál volt, aki leginkább úgy ismernek, mint Magyarország kétszeres miniszterelnöke, egyszeres külügyminisztere, és hát sok minden más politikai dolog fűződik a nevéhez. Én úgy ismerem elsősorban, mint a Magyar Földrajzi Társaság főtitkárát, mint a gazdaságföldre az egyetemi tanárát, mint a mi valamikor egyetemünkön habilitált egyetemi tanárt, mint geográfust. De hát ez legyen az én bajom, az én szakmai problémám. Csupán, hogy a telekiek még milyen fontos szerepet töltöttek be. Nos, Teleki Sámuel visszatérve, ugye a szokásos utat vitte végbe, talán elment katonának, huszártiszt volt, aztán századosként visszavonult, ugye megtehette a birtokára, Tulajdonképpen mai napig nem tudjuk, hogy miért ment Afrikába. Az biztos, hogy volt egy főrangú, ha lehet, már nagyobb főrangú barátja már nem lehetett, Rudolf trónörökös, akivel nagyon jó viszonyban voltak, vadásztak és sok minden más. És állítólag egy ilyen vadászat utáni beszélgetésen született meg az ötlet, hogy Teleki Sámuel menjen Kelet-Afrikába, utazzon el olyan helyekre, ahol még mások európaiak nem jártak, és ennek eredményeképpen valamilyen tudományos munkát is végezzen. Nagyon valószínű, hogy Teleki mindenképpen el akart menni. Ő először valószínűleg egy kis vadászásra gondolt, ugye miért mentek akkor Afrikába ilyen főúri emberek, hát mint amiért most is a nem főúri, de gazdag emberek mennek, trófeát szerezni. De akkor más világ volt. És valószínűleg Rudolf főherceg volt az, aki ennek egy ilyen kis tudományos kanyart adott, ami talán nem volt véletlen, mert Rudolf főherceg a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke volt. Tehát ugye valami köze volt a geográfiához. Mindjárt ajánlott is utitársul egy fiatalembert, Ludwig von Hoeneel, vagy jobban így ismerjük, hogy Hoeneel Lajost, tengerész tisztet. A fő oka annak, hogy őt ajánlotta, hogy egy térképész műveltsége volt, és ennek következtében biztosra lehetett venni azt, hogy az útjuk során rendes térképészeti felvételeket készít, az útvonalról térkép születik, a környékről térkép születik, és ez ugye egy komoly tudományos eredmény egy olyan vidékről, ahelyet nem ismernek az emberek. Nos, akár így, akár úgy, végül is ugye elindult az expedíció, Zanzibárba, minden kelet-afrikai expedíció Zanzibárból indult, ott fogadták föl a vezetőket, a teherhordókat, és hát egy ilyen nagy expedíciót, ugye fegyveres, mondjuk így, hogy katonák is kísérték, mert hát az út nem volt mindig egyszerű és barátságos. Ezen kívül természetesen vittek még plusz fegyvereket is, és valóban előfordult olyan helyzet, hogy a teherhordóknak kiosztották a fegyvereket lőszerrel, meg mi egymással. Ennek leginkább az volt az értelme, hogy nagy zajt csaptak, mert lőni nem igen tudtak, tehát csak ijeszgették azokat az embereket, akik ott valami rosszat akartak volna velük. Így indultak el, lehetőleg valami 280 ember, a két európai, egy arab rabszolgakereskedő, kereskedőnek mondta magát, a legfontosabb árulja, hogy a rabszolga volt, aki egy hosszú út szakaszon, az ismertebb út szakaszon velük ment, és vezette gyakorlatilag a karavánt, hogy merre kell menni, mert hát ő már ezt utat többször megtette.
Ő az a félszemű? Mert utána olvastam, hogy elefántcsont kereskedő.
Dzsungbe kimélet, igen, ez volt a neve. Hát ugye egyesek elefántcsont kereskedőnek mondják.
De tűnt a
fekete elefántcsont, az volt a főrabszolga.
Igen.
Tehát nem kell nagyon messzire menni az elnevezéssel. Igen, az egyik szeme az rossz volt. Hát én most nem mondom, hogy milyen állapotban volt, hogy látott-e vele, vagy már nem is látott vele, de azt tudom, hogy az egyik szeme rossz volt, Dzsungbe Kimemeta, ez volt a neve, és hogy milyen fontos személy. Ez később is kiderült, mert akkor, amikor a mi expedíciónk három autóval bejárta azt a területet, amit kitűzött magának, a három autót elneveztük, az egyik volt Samu, a másik volt Ludwig, és a harmadik pedig Dzsungbe, ugye az afrikai vezető. Na most ugye ennek a telekiféle útnak kétféle nyoma maradt. Az egyik az, hogy ők voltak az elsők, akik keresztül mentek az úgynevezett Kikuyu földön, mert a Dzsungbe expedíciók is, vagy utas is kikerülte a Kikuyukat, mivel ezeket nagyon veszélyes és ellenséges népeknek tartották. Így viszont, hogy a Dzsumbe karaván meg a Teleki karaván majdnem 400 ember ment együtt, megkockáztatták, hogy akkor keresztül mennek ezen a vidéken, és hát meg is történt, de mondjuk nem túlságosan kellemes körülmények között. Itt néha komoly alkudozások voltak, vagy legtöbbször komoly alkudozások voltak. Minden falu megkövetelte magának a vámként kirót ugye, jutalmat, és néhányszor megtámadták őket. Tehát volt olyan, hogy nyilakkal lőttek a táborba, és megsebesültek az emberek. Elmaradókat leütöttek, meg ilyesmi. És a vége az volt, hogy az egyik helyen, ahol már ezen álltak körben fegyverekkel, már ugye dárdákkal, meg kardokkal, meg milyen mással, itt ugye Teleki előkapta a hadseregét, azt a 12 szomálit, meg a teherhordók a maguk előtöltős vacak puskájával, és sortűz volt, és roham volt, és falokat gyújtottak föl, meg mit tudom én mi. Most ez bevonult az irodalomba, mint ugye csúnya fehér ember mit csinált.
De hát akkor ez önvédelem volt.
Ez gyakorlatilag, ha valaki elolvassa a ugye Hönel könyvet írt belőle a németül, ami megjelent egy év múlva magyar fordításban, majd két év múlva angol fordításban is. Tehát ezt is el lehet olvasni. Nekem szerencsém volt, mert Kubasek János megszerezte Amerikából a Teleki napló, eredeti Teleki napló kézirásos, soha ki nem adott naplónak a fénymásolatát, és mi is végigolvastuk ezt, és ebből egyértelműen kiderült, hogy több hét állandó feszültség, néha 5 napon, egy héten keresztül Teleki nem tudott levetkőzni, hanem állandó készenlétbe kellett lenni, tehát ruhástól ledőlt valahova, a puskája, a pisztoly ott volt a kezében, mert életveszélyben voltak. Az az érdekes, hogy utána, amikor ugye hazajöttünk, akkor mindenféle könyveket hoztunk, meg volt két afrikanista kollégánk az expedíción. Ők utána olvastak, és például a mai napig az afrikai irodalomban, a fekete afrikai irodalomban nincs szó arról, hogy Teleki vérengzést csinált volna. Talán szerencsé volt, az egészet rákenték Dzsumbéra kijövetára. Másrészt pedig azt mondták, hogy igen, föltártak egy útvonalat, mert utána a következő expedíciók már nyugodtan meg, nem is expedíciók, karavánok, minden probléma nélkül végigjárták ezt utat. Soha többé senki nem akart fegyverrel ellenállni, hanem kereskedtek. Tehát mondjuk így, ennek megvolt az értelme. Most az, ami ennél sokkal fontosabb, és amit a világ jobban is ismer, ugye az, hogy elérkeztek egy bizonyos tóig, a Baringo tóig, ez ma Kenyának a középső északi, hát inkább az észak felé eső részén található édesvízi tó, ami elég ritka a kelet-afrikai kenya-tanzániai tavak, esetében ez mind sós, még egy van, amelyik nem sós. És innen tulajdonképpen olyan helyekre mentek, ahol még az elején is szó volt róla, nem csak hogy európai, de tengerpartról indult helyi, nevezzük arab vagy benszülött fekete szuahéli kereskedő karaván sem járt. Tehát itt senki nem járt, csak a helybéliek. Ugye akikről viszont nem lehetett komoly információt szerezni. Annyit tudtak, hogy van két tó valahol nagyon messze, a fekete tó meg a fehér tó, és tulajdonképpen ezt szerették volna Telekiék fölfedezni. Amikor Zanzibáron elindultak, ugye fölvették az expedíció tagjait, akkor hová megyünk, és mennyit kapunk, és mennyi időre. Mert ugye az úgy volt, a bér felét odaadták, az illető odaadta a családjának, hogy amíg haza nem jön, akkor addig abból ők élnek. Ha nem jön haza, akkor a karaván, ha visszajön, akkor ugye illet fizetni valamennyit, ha meg visszajött, akkor hozta a pénzt. Most mert hová megyünk, akkor azt mondták neki, ugye, hogy Baringónam bele kidogó, tehát Baringóig és egy kicsit tovább. Most ez tökéletesen elég volt egy helybéli feketének. Baringót azt tudta, hogy hol van. Hát egy kicsit tovább, hát lehet, hogy el sem megyünk odáig, majd visszajövünk előbb, meg hát ki tudja, hogy mi van, hogy van, hát nem érdekes, majd valami lesz. Elszegődtek. És akkor Baringótól indultak északra, úgynevezett helyi vezetőkkel, akik például az első vezető az a harmadik napon megszökött, mert eltévedt, és nem tudta, hogy hová kell menni. És akkor csak ők úgy körülbelül mentek. Tovább voltak olyan szakaszok, hogy három napig nem volt ivóvíz, öten szomjan haltak a csapatból, és aztán elérték a nagy sóstót, amiről kiderült, nagy fekete tavat, amiről kiderül, hogy sós, ugye magukkal hozott állatokat le kellett vágni, mert nem volt vízük, sós vízből nem ittak. Az emberek, hát ha nagyon kellett, megitták, ugye nagyon szomjas az ember, megitta, mi is próbálkoztunk vele, ebben nátriumszulfát van, és olyan, mint hogyha mondjuk egy lavorból, miután jó sok szappannal kezet mostam, azt a vizet akarnám meginni, olyan az íze, mint a szappanos víznek. Nincs semmi baj az embernek, még hasmenét se kap tőle, csak gusztustalan, meg rossz, meg mit tudom én mi. Ugye telekiek kitalálták, és mi is ezt csináltunk, vittünk magunkkal egy csomó borkősavat, a borkősavat bedobja az ember ebbe a vízbe, akkor a borkősav pezsegés közben ebben a nátrium szulfáttal reakcióba lép, kicsapódik, és akkor azt, hogy meg lehet inni. Ugye a nagy része a borkősavnak eltűnik. Ha tó mellett megy föl éjszakra az ember, akkor egyre csökken a só koncentráció, és a legészakibb részén, ahogy telkék végigjárták a tó partot egészen északig, mi nem tudtunk a legészakibb részére elmenni, mert az már Etiópia volt, és ott már édes a víz, mert ugye hatalmas folyó jön bele az etióp magasföldből, és ha már szappanról beszélek, akkor roppant érdekes a folyónak a neve, Omo, mint a mosópor. De az édes és nem mosópor ízű. És akkor utána még kicsit tovább mentek, és megtalálták a fehér tavat, amúgy azért volt fehér, mert kiszáradt volt, és a nagy része is ilyen fehér só, magyarul ugye szik kivirágzást lehetett látni. És ugye a következő nagy felfedezés, most ilyen kisebb pontokról beszélünk, ugye két tó, amiről senki nem tudott, az egyiket elnevezték Rudolfról, a trónörökösről, a nagyobbikat, a kisebbet pedig a trónörökös feleségéről, Stefánia belga királylányról. És a harmadik nagy felfedezés ugye az a, nevezzük most már Rudolf tónak, ma nem úgy hívják, hanem Turkána tó, a neve, mert egy Turkána nevű nép lakja leginkább a környékét. Ott felfedeztek abban a pillanatban, vagy azon a napon, amikor ők ott jártak, hónapokban mondhatnám, egy működő tűzhányó volt, amit Teleki vulkánnak neveztek el, és ez rajta rákerült a térképre, ez a mai napig Teleki vulkán néven szerepel.
Ez az, ami olyan 650 méter magasan
van? Ez, amit is egy kis pörsenésnek tűnik valóban, ugye 650 méter körüli a tengerszint feletti magassága, de gondoljuk meg, hogy a Turkána tó maga 340-en van, tehát a különbség talán 300 méter, és ráadásul az a helyzet, hogy ez a tópart tómedencének a legdéli csücskében van. A tómedencének a déli vége az egy vulkánikus hegyekből álló, ugye angolul úgy is hívják, hogy gát, egy vonulat, ami a Teleki vulkán fölé emelkedik 200-300 méterrel. Tehát ha valaki a tópartról nézi, akkor ott talál egy kis kupacot, mert több is van, de egy kupac, és akkor mögötte vonul egy hosszú hegylánc, tehát semmi különös érdekesség nincs. Ha nincs az a véletlen szerencse, hogy amikor ők leereszkedtek erről a magaslatról a tó felé, és nem látják, hogy füstöl, és morog, és folyik a láva, akkor senki észre nem vette volna ezt a hegyet. Így viszont ugye óriási dolog, működő tűzhányó, hogy mennyire óriási dolog, ez megint érdekes, mert addig, amíg ezt a vulkánt telekiék meg nem találták, a geológiai irodalom, a földtudomány úgy gondolta, hogy működő tűzhányók csak és kizárólag tengerparton vannak. Ezt akkor pontosan nem tudták, ma már tudjuk, hogy légvonalban is több mint 700 kilométerre van az Indiai óceántól, a tengerparttól. Az akkori tudások szerint itt nem működhet tűzhányó, mert ugye akkor úgy gondoltak, hogy a tűzhányó működéséhez kell a víz, ami a tenger felől beszivárog a repedéseken át, és ez ugye ott a gőzé válik, és robban, meg kijön bele a láva, meg mindenféle az ég egy világon. És ezért egy új elméletet állított egy Edward Zütz nevű bécsi geológus, új elméletet talált ki a tűzhányók keletkezésével és a Föld keletkezésének újfajta modelljét találta ki, és ennek inspirálója ez a tűzhányó volt, amely ugye ott működött a tengertől nagy távolságban. Na most ugye ezen kívül hát rengeteg más dolog történt. Telekiék gyűjtöttek növényeket, ezeket hazahozták, valamilyen módon konzerválva, legtöbbször préselve, vagy bármilyen más módon. A teleki vadász volt, tehát különféle állatokat lőttek, kikészítették a bőrüket, kicsinket is állatoktól, kígyók, békák, gyíkok, akármik is kerültek a gyűjteménybe. Természetesen néprajzi megfigyeléseket, leírásokat végeztek, és néprajzi gyűjtést is csináltak. Ezeket szépen hazahozták. Ugye ahogyan az a 250 ember ment, hát sajnos ugye néhányan nem tértek vissza, vitték a cuccokat, ezek közben fogytak, és akkor ugye föl lehetett pakolni, mit tudom én, 5 láncsát, hogy öregem most ezt fogod hozni. Meg nem tudom, a növényeket, meg bármi mást, ami volt, kőzeteket, ugye teleki Németországba járt egyetemre, geológiát hallgatott, földrajzot hallgatott, tehát volt egyfajta ilyen műveltsége is. Vadászember révén jól ismerte az állatokat, készült is belőle, gondolom, az afrikai állatokból, meg ilyesmiből.
Elég sok irodalmat vitt.
De sajnos a könyvének az első részét lába kért, mert az elején ugye azért volt vesztesége, embervesztesége az expedíciónak, mert sokan megszöktek. Fölvettük már az előleget, és akkor majd a 8. napon megszökünk. És hát sokannak sikerült is megszökni, sokat elkaptak. Ugye ilyenkor telekinek az volt a szokása, hogy a helyi bírónak átadta, az jól elverette, ugye az akkori szokások szerint ilyen fütykössel, és akkor vissza kellett mennie. Akkor egy darabig láncon volt, és amikor olyan messze voltak, hogy már ő se gondolhatott arra, hogy visszaszökjön, akkor elengedték. Hát ilyen kalandok azért elég nagy számban voltak, főleg mondom az elején, hogy szinte csapatostól szöktek az emberek. Hát gyakorlatilag ezek voltak a legfontosabb eredmények. Na most már akkor, és hát ugye még egy dolog, ez körülbelül másfél év volt, több mint 3000 kilométer végig gyalog. Teleki egy nap volt beteg, a Turkana tó partján visszafelé jövet, egy napot álltak, mert egy napot nem tudott fölkelni, és végigfeküdte az egy napot, következő napon fölkelt, és indult haza. 104 kiló volt, amikor elindult, és 106 kiló volt, mikor elindult, és 64 kilósan ért vissza másfél év múlva Zanzibárba.
Még annyit hozzátennék a legelején, hogyha ugye jól tudom, hogy a Kilimandzsárót megmászta, bár nem tudott feljutni a tetejére, de 5300 méter jutott, és még kb. 600 méter lett volna hátra. Hát mivel az ad úgymond a túra elején volt, akkor még elég jó súlyban volt.
Elég jó súlyban kellett lenni, nem ez volt az ok. Az ok, amit Teleki le is ír a személyes naplójában, erről Hoehner nem beszélt. Hoehnernek az egészsége nem volt annyira jó, ő többször betegeskedett, leginkább dizentériája volt, magyarul fosott, elnézést, szabad ilyet mondani?
Lehet, magyar szó, hogy
aztán egyszer egy vadászbalesete volt, mert megtaposta egy orszarvú, tehát ő vele sokszor előfordult, hogy jó, szó szerint zsákba cipelték, vagyis egy rudra fölkötöttek egy lepedőt, és abba feküdt, és napokon át vitték. Volt olyan hét, hogy annyira lázas volt, hogy magán kívül Teleki vezette ilyenkor a naplót. Mert még nagyon sok minden felfedezést lehetne mondani, valóban a Kilimandzsáró megpróbált fölmenni. Teleki azt állítja, hogy azért nem tudott fölmenni, mert előtte egy Thomson nevű angol utazó járt ott, aki megpróbálta a Kilimandzsárót megmászni, és részletesen leírta, hogy mit csinált, hol járt, merre járt, és mi történt vele. És Teleki végig azt állítja, hogy a Thomson, idézek a naplójából, Thomson egy swindler, de nem kell fordítani. Thomson hazudik, Thomson csaló, talán nem is volt itt. Mindent rosszul ad meg, minden távolság többszöröse a valóságban annak, amit ő leír, és sok minden más. Tehát végeredményben Thomson, ő olvasta Thomsont, Teleki mielőtt kiment volna, tehát ezért hivatkozik rá, és nem sikerült neki fölmenni. Ha Hoehnert ott hagyta a nyerekben, ez ugye olyan 4200-on van a Kibo és a Navenzi között, és akkor onnan indult fölfelé, 5300-ig ment. A naplójában ilyeneket ír le, hogy elindult az orrom vére, no de se baj, vérem van, elég, megyek tovább. És akkor ilyeneket, hogy 5000 méterre értem, 5300 méterre értem, belevágtam a csákányomat, ugye hegymászó csákánya volt, aminek a vége szökes a hóba, tehát elért, akkor ott volt a hóhatár. Ma jóval följebb van, 2-300 méterre följebb van. Elérkezett a hóhatár, egy barométerállásokat ír. Tehát innen tudjuk a magasságokat, mert írta a barométerállását a hegyre fölfelé menet. Ekkor még pipára gyújtottam, és a hegymászó 5300-on pipára gyújt.
A szokás nagy volt.
Persze. De álmosság vett rajtam előtt, nem ülhetek le, mert ha leülök, megint idézek, ez majdnem mind, nem biztos, szó szerinti idézet, mert nem tanultam meg kívül, de a lényege biztos jó, nem ülhetek le, mert megfagyok, mint decemberben a kutya szar. Nem írta ki azt a szót, hogy szar. Kutya, pont. Tehát ugye, ma mit mondanak a televízióban, nézzük meg. És akkor utána azt írja, hogy Kilimandzsáró megmászása nem nehéz, ha valaki fölkészül meleg ruhával és megfelelő élelmiszerrel, és a táborát magasabbra teszi, amit ugye most ugyanak, hogy a csúcsrohamra induló tábor, akkor aránylag könnyen meg lehet mászni, mondja ő. Na most erre nem kellett sokat várni, mert visszafelé úton találkozott egy Hans Meyer nevű némettel. Ugye akkor ez a rész német birodalomhoz tartozott. 1916-ig Tanganyika, Német-gyarmat. Német-gyarmat volt. Tanganyika. Tanganyika, meg Ruanda és Burundi, ezek mind Német-gyarmatok voltak. 16-ban, mivel ugye 14-ben kitört a háború, 16-ban megindították, 15-ben megindították az angolok és a franciák és a szövetséges belgák a háborút például Afrikában, a német gyarmatok ellen. És akkor ugye az angolok Kenya felől jöve legyőzték a német gyarmati hadsereget, belgák pedig Belga Kongó felől bevonulva kiűzték a németeket Ruandából és Burundiból, és hozzácsatolták a birodalomhoz, vagyis a Belga Kongóhoz. Ez a Hans Meyernek Teleki részletesen elmagyarázta, hogy mit csináljon, és Hans Meyer volt az, aki nem tudom hány évvel később, kettővel végül megmászta a Kilimandzsárót első európaiként, mert hogy azért Telekinek ez a nyilatkozat, hogy könnyű megmászni, mert nincsenek jeges falak, meg meredek lejtők, mit tudom én mi, az mutatja, hogy nem annyira jó, mert a harmadik próbálkozásra sikerült Hans Meyernek is fölérni a csúcsra. Most Teleki megpróbálta a Kenyát is, de a Kenyára nem tudott volna följutni, mert a Kenya végén hegymászó felszerelés, a legmagasabb része hegymászó felszerelés kell, kötél, csákány, szögeket beverni a falba.
Tehát függőleges
fal. Ott függőleges falak vannak, de 5000 méter fölé el lehet jutni nyugodtan. Teleki ott is egyedül ment, mert Hönert lent hagyta a táborba, mert akkor lent volt már annyira beteg. És eljutott egy jó nagy, ott körülbelül olyan, nem jutott el még 5000-ig sem, 4800-ig valahogy, rettenetesen rossz idő volt, az esős évszakban volt ott, hideg volt, fázott, elázott, minden összeesküdött ellene, és ráadásul ugye egy gerincen indult, hogy majd az fölvezet, és akkor vette észre, hogy az a gerinc az nem jó, mert utána ott le kell menni, megint több száz métert, és újra fölmenni, és akkor ahhoz már nem volt ereje, mondjuk így, nyugodtan. Ettől függetlenül azt a völgyet, amiben fölment a mai napig Teleki völgynek nevezik, azt a kicsit
egy kis... egy menedékház is.
És van a Teleki Lodge, úgy van, odáig eljutottunk mi is, és utána van egy Teleki Tarn, ugye az Teleki tó név, még följebb, egy ilyen kis glaciális tengerszerűség, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy úgy is benne van a tudományos, a nemzetközi irodalomban, hogy a Kenya hegyen speciálisan, ugye minden területen vannak helyi elnevezések, a Kenya hegyen az utolsó előtti eljegesedést, amit mondjuk az Alpokban Risznek neveznek, azt Teleki elnevezésnek hívják. Tehát róla egy korszak neve kapott elnevezést. Korszak kapott elnevezést. Teleki glaciális.
Jó, most akkor azt szeretném kérni, hogy ugorjunk 100 évet.
Jó.
1987.
Hát ugye akkor még ugorjunk csak 97-et, mert azt hiszem, hogy 84-85 az az idő, amikor az expedíció gondolata kisarjadt. Egy kollégám a térképtudományi tanszéken, Lerner János adjunktus volt akkor, aki egyébként tanítványunk volt, meg barátja, aki a mezőgazdasági minisztériumban dolgozik, és ő két évig már élt Afrikában, gimnazistaként, az apja kint dolgozott Nigériában. Ők egyik nap bejöttek, eljöttek hozzám, hogy te öreg, hát, itt van két év múlva, három év múlva, Teleki centenárium, valamit kéne csinálni. Na, innen indult az ötlet, és akkor arról volt szó, hogy szokatlan módon kell utazni, mert ugye eddig is jártak magyarok külföldön, a legjobban bevált módszer az az volt, hogy Balázs Dénes, mindent tiszteltem az övé, tökélyre fejlesztett módszerrel, hogy vagy előre levelezte magyarokkal, hogy most ekkor ide érkezem, és akkor ugye itt fogok aludni, ott átadják a Józsinak, őnál a reggelizek, a Bélánál vacsorázok, Géza pedig elvisz innen 150 kilométerre. A másik megoldás a Balázs Dénesnek pedig az volt, hogy megérkezett egy városba, teljesen mindegy, világ melyik nagyobb városába, keresett egy telefonkönyvet, és akkor kezdte keresni azt, hogy fekete, fehér, kis, nagy, és akkor mindig talált egy valakit, fölhívta a telefonon, igen, magyar vagyok, gyere akkor, és na most mi azt mondtuk, hogy hát ennél ez egy komolyabb dolog, mert ezt nem tudjuk megcsinálni, nekünk Magyarországon kell előtte, csúnya szót fogok használni, lelejmolni azokat az embereket, pontosabban cégeket, akiknek van pénze, hogy legyen pénzünk, felszerelésünk, és el tudjunk utazni. Ugye, mert a legfontosabb dolgok közé tartozott például, hogy nyugodtan tudjuk menni oda, ahol akarunk, nekünk autó kell. Ott autó kell, amit mi vezetünk. És oda megyünk, ahol akarunk, és nem fogok vitatkozni egy helybéli sofőrrel, hogy erre föl lehet menni erre a dombra, vagy nem lehet fölmenni. Mert akkor az egésznek nincs semmi értelme. És előre itthon meg kell szerezni mindazt a pénzmennyiséget, meg felszerelés nagy részét, amire ott szükség lehet. Természetesen elfogadunk bármilyen szállást, meghívnak ebédre, vacsorára, világos. De ha nincs, akkor ki tudjuk fizetni. Nem ott kéregetünk, mint ahogy ez volt. Most ebben először sokan nem hittek. Szerencsénk volt, mert volt egy Szilágyi József nevű ember, akinek a neve talán ismerős, mert benne volt abban a négyben, akit 56 után hát majdnem kivégeztek, de végül nem végezték ki, és őt kiengedték a 80-as évek közepén a börtönből, és azt mondták neki, hogy választhatsz, vagy visszakapod a pártagkönyvedet, és bekerülsz valami jó kis állásra, vagy pedig kívánj, amit akarsz. Azt mondja, hogy inkább kívánok, amit akarok, és ennek következtében létrehozta a 80-as évek közepén Magyarországon az első kapitalista módon működő részvénytársaságot, a Novotrade-et. És Szilágyi úr volt az, aki azt mondta, a gyerekek, ne törődjetek semmivel, mondjátok meg, hogy mire van szükségetek, én megszerzem. Most ezzel elindult a szerveződés, sajnos a baj az volt, hogy másfél év után Szilágyi úr meghalt, de a Novotrade már annyira benne volt, hogy nem tudott kilépni, és végül megszervezte azt, hogy de hát ugye ezt persze azt kellett, hogy nekünk is menni kellett ide-oda, ilyen vállalathoz, olyan céghez, mit tudom én hová, négy helyen voltunk, három helyen kirúgtak, és a végén összejött a támogatás, abban volt hivatalos, a végén már volt hivatalos, akadémia.
Mennyi jött össze?
Hát ma nem tűnik soknak, de 1987-ben 9 millió forint azért az elég nagy összeg volt.
Igen, hát akkor mondjuk egy olyan 3 millió volt egy ilyen lakótelepi lakás, mondjuk.
Elképzelhető. Igen.
Tehát ahhoz ugyanállítani egy kicsit. Jó.
És ehhez pluszban voltak még, ugye volt biztosításunk, az, amit nem kellett fizetni semmit, ha ki kellett volna fizetni, az 500 000 lett volna. A Rábersper nevű cég beállította az egyetemen, akkor Kumbira téren voltunk, most Ludovika tér megint, egy hatalmas konténerrel beraktuk az összes földszerelést, amit különböző cégektől, ruhától kezdve, sátoron át, élelmiszerig minden benne volt, és a cég odaállított egy teherautót, a teherautó levitte Hamburgba, Hamburgba föltették a hajóra, az elvitte Dar es Salaamba, és Dar es Salaamba kipakolták. Mindez azért, hogy a televízióban levetítendő filmben legalább 15, de inkább 20 másodperces részlet legyen, olyan, hogy egy pálmafákkal tarkított kikötőben egy daru fölemeli a konténert, viszi a pálmafák fölött, és rá van írva, hogy Rábersped. Ez volt a fizetség.
A reklám.
A reklám. De most, amikor mi ezt elkezdtünk, nagyon szerencsés helyzet volt, ez még az átmenet ideje, amikor már bejött úgymond a kapitalizmusnak bizonyos része, például a televízióban a reklám, a vállalatoknál a reklám, ugye? Volt olyan sapkánk, amire ez volt írva, hogy hokév, mert a horgászati akármi adott nekünk két komplett felszerelést, meg mindenkinek egy sapkát, meg mindenkinek két trikót. Hát szóval így állt össze ez a dolog. És ez az egész beletellett 2,5 évbe, amíg összeállt minden, és meg volt elegendő a pénz, repülőjegy oda-vissza. Japánban vásároltunk 3 használt terepjárót, Toyota Land Cruiser terepjárót, 2 dízel, 1 benzines, $32,500, amiben komplett potalkatrészrendszer volt benne, plusz autónként 3 garnitúra gumi, tetőcsomagtartó, és leszállítottak Dar es Salaamba a kikötőbe. Ott kellett átvenni. És hát mit tudom, minden ami volt. Na most az expedíció úgy állt föl, végül összesen 10 voltunk, úgy állt föl, hogy azt néztük meg, az első pillanattól kezdve ez volt a terv, hogy mi az a szakma, tudomány, ha nagyképű akarok lenni, amiben a keleti eredeti expedíciója valami komoly eredményt hozott. Akkor ugye kell a tele expedícióba térképész, kell geográfus, kell geológus, kell zoológus, kell botanikus, kell néprajzos, jelentkezett egy nyelvész, aki tökéletesen beszél szuahéliül, akkor lett kész az első magyar szuahéli szótár az ő munkája képpen. Ja, összefonnak a dolgok, az eleve mitett 2 kollégám, akik ugye megjelentek, azok 3 évvel korábban ehhez a Füsi Nagy Gézához jártak szuahéli nyelvet tanulni, csak azért, mert érdekelte őket. Milyen jó gyerekek! Most az egész expedícióban Géza szuahélit tanított, ez a 2 gyerek pedig már úgy tudott, hogy elmentek a piacra alkudozni, meg ilyesmi. Na, ha már ilyen sokan vagyunk, akkor persze kell egy orvos, mert hát bármi történhet. És hát természetesen filmes, mert ugye a szponzorok nagy része arra épített, hogy majd a televízióban, akkor nem voltak ezek a szörnyű szabályok. Tehát nyugodtan sétálhattunk Interág trikóban, ugye, mert az Interág adott valamit, meg nem tudom hányos Volán trikójában, meg ugye fölbontottuk a konzervet, a Globus konzervjét, vagy ugye hanganyag, mikor azt teszik föl a filmen, hogy a vámosok keresik a, nézik a cuccokat, akkor a Jancsi hátul kiabál, a kőbányai sörkonzervek hol vannak? Ugye ez egy egyértelmű reklám volt. Mindegy, hát ez volt, erre adták a pénzt, ne legyen az ember kényes. Így jött ki összesen 10 ember. És a 3 autó, mert 4-en a 2 nagyba, és volt a dzsungbe, az ott egy picike, abban is elfért 5 ember, de akkor már csomag alig fért bele, úgyhogy a hátsó ülések általában be voltak pakolva. Így a 3 autó. Ezzel a 3 autóval, amelyekkel legtöbbször együtt mentünk, de voltak külön utak, amikor 3 autó 3 felé ment, de akkor is nagyjából annyi, mindegyik autóban több mint 20.000 kilométer volt. 6 hónap, pontosan 6 hónap az érkezés és az indulás, és hát az első néhány hét az elég lassan ment, mert borzasztó adminisztráció, bürokrácia, amíg kiszedjük a konténert, amíg levámolják, az autókat átvehetjük, új rendszámot kellett. Magyar rendszámunk volt. Itt van a Hungáriám, itt volt a Hungáriám, most is itt van a rendőrségnek valami részlege. Ahova bementünk, és kaptunk 3 kocsipapírt, azt az őnet. bele volt írva a három magyar rendszám. Megkaptuk a három magyar rendszám táblát. Autót nem is látták. Ez, mibe került ezt kiharcolni akkor, milyen kapcsolatokban, meg mit tudom, mibe, hogy autót, nem látták az autót, tudták, hogy nincs is autó. És kiadták nekünk a papírt, mert ugye bár egy szalamba, azt mondta, kérem, itt a kocsi papírja. Ez. És utána egy hétre rájöttünk, hogy helyi rendszám kell. Lehetett szerezni olyan helyi rendszámot, ami a helybérieknek, pontosabban úgy fogalmaznék, hogy mint nálunk ezek a CK piros rendszámok, hogy külföldi hosszan tartózkodik Magyarországon és lecserélik a rendszámát magyarra. Na ilyen volt Tanzániában is, és ez arra volt jó, hogy akkor tanzánoknak minősültünk, és például az autópályadíj $3 helyett 10 shilling volt, ami körülbelül olyan 20 centnek felelt meg. Hogy egy nemzeti parkba $10 helyett $0.5 mehettünk be. Ezek azért elég jelentős voltak.
Hogyha így összehasonlítjuk, meg közben megy az idő.
Persze, mert én csak mesélek.
Igen, tehát hogyha összehasonlítjuk a 100 évnek a megragadható különbségeit, akkor mik voltak azok, amik fontos megállapításai voltak a 1987-88-as expedíciónak?
Hát ezt mondjuk két része bontanám. Az egyik az, hogy hát megjártuk azokat a helyeket, ahol telekiék voltak. Tőlünk ketten is följutottak, nem csak a Kilimandzsárónak, hanem a Gilman's Point-jára, ahová turistákat visznek rendszeresen föl, hanem a valódi csúcsra, ahol még tovább kell menni, nem tudom mennyit, és a Kilimandzsáró tetejét is megjárták. Megjártuk és megvizsgáltuk egy napon keresztül a teleki vulkánt. Voltunk a nagyobb tavaknál, körbejártuk, megnéztük, lefényképeztük, amit lehetett, mintákat gyűjtöttünk. Hát mi, nekünk is van kőzetgyűjteményünk, volt kőzetgyűjteményünk, meg sok minden más. Ez az egyik része, hogy az akkori állapotokat nem pontosan látva, de valami hasonlót mi is láttunk. Például ugye ez a hóhatár emelkedés, hogy a Stefánia-tó akkor valami víz volt benne, mikor mi voltunk, teljesen ki volt száradva. Hogy olyan tóparti helyeket láttunk, ami az elmúlt 100 év alatt egy vízszint csökkentést mutat. Mind a két tó egy fél sivatag területén van, ami mutathatja azt, hogy a klímaingadozás milyen nagy jelentősége. Ez az egyik dolog. A másik, amihez én nem annyira értek, ugye volt velünk két néprajzos, mondjuk így, afrikanista, akik nem is voltak mindig velünk, mert néha leszakadtak tőlük, mert azt mondta például a két néprajzos, mikor elindultunk a Kilimandzsáról, hogy gyerekek, mi nem megyünk fel, miért nem jöttük fel? Minket a hely csak addig érdekel, amíg laknak rajta. Mm. És akkor ők ott megálltak, és akkor a helyi emberekkel beszélgettek, gyűjtöttek mindenfélét, mi volt, hogy volt. Hát ők látják az emberi oldalát ennek a változásnak, ami volt. És hát még azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a teleki útvonalon voltunk, hanem jóval kibővítettük időben, meg időben ki kellett bővíteni, és útban is, távolságban is az eredeti teleki féle programot. Mi például elmentünk Ruandába, Burundiba, Zairba, megnéztük a másik árkot, megnéztünk más olyan dolgokat, amelyek fontosak voltak. Amikor a geológus kolléga őslényeket gyűjtött, akkor most a konkrétumokat is hadd mondjam, hogy ezekből a munkákból nem csak ismeretterjesztő, hanem konkrét tudományos cikkek születtek. Mondjuk az őslénytanos kolléga két konferenciaadást tartott, az egyik Olaszországon, a másik nem tudom hol, megjelent szaklapban a gyűjteménye, a publikációja egy olyan helyről, ahol nem a telekiék ugyan, de valamikor 50 évvel ezelőtt valaki gyűjtött, és most ő megnézte, és új dolgokat tudott hozzátenni. Én akkor utána lettem a Földrajzi Társaságnak a főtitkára, ami akkor azzal járt, hogy a legfontosabb földrajzi szakkönyv, vagy folyóirat a földrajzi közleményeknek volt egy telekis külön száma, amiben ugye a néprajzos kolléga írt a néprajzi dolgokról, a zoológus kolléga írt valami zoológiai jelen dolgot, hogy mondjam, én írtam egy cikket a Kilimandzsáró helyegesedéséről, mert részben a személyes tapasztalatok, részben az ott kint megszerzett légifényképek, meg térképek alapján én rajzoltam egy geomorfológiai térképet, ami még eddig nem készült sehol máshol. Tudomásom szerint a Kilimandzsáró fő magas régiójáról, hogy az utolsó helyegesedés alkalmával hol merre voltak jégárak, végmorénák és a többi. Tehát ennek ilyen tudományos eredménye is volt. Ezek példák. Az akadémián volt egy előadás sorozat, amin ezek az expedíciós tagok, akikről beszéltem, tartottak előadásokat. Sőt, volt egy osztrák Klagenfurti professzor is, aki valahonnan megtudta, hogy mi megyünk, és előre levelezett, Nairobiban találkoztunk, és ő egy hónapig velünk utazott. És ő hozott ott űrfelvételeket, és az űrfelvételeken dolgoztunk mi is, és csináltuk azokat a megfigyeléseket, ellenőriztük, vagy találtunk másokat, amit a felszínen normálisan látni nem lehetett. És ugye Zéger úr is jött és tartott előadást az akadémián abból a témából, amit ő választott magának, és az ottani megfigyelések alapján. Hát, ugye természetesen ezek nem olyanok, mint a 100 évvel ezelőtt. 100 évvel ezelőtt az volt, valaki odament, akármit csinált, az újdonság volt. Azóta eltelt 100 év, ugye, és sokan jártak arra, nem mindenütt, ugye a legészakabbi részeken azért elég keveset, de legalább két nagy expedíció volt a Turkana-tónál. Ott járt Taziev, a nagy hírű vulkanológus, aki írt egy csomó butaságot egyébként a könyvében erről. Tehát most nekünk már csak az maradt, hogy azt mondtuk, hogy kérem, a Taziev butaságot beszélt, és Chamberlainnek volt igaza, aki 34-ben látta a tűzhányót, és aki azt igazolja, hogy valóban teleki akkor, amikor ott járt, akkor ez történhetett. Tehát mondjuk ilyen aprónak tűnő kis problémák azok, amelyekre mégis ez az expedíció rá tudott világítani, és ezek ugye látszólag nem nagy dolgok, de Magyarországon is kutatunk, avval kezdtem, pedig már évtizedek óta hány ember foglalkozik ebben az országgal, hát ott is lehet találni újdonságokat, érdekességeket, amelyek lehet, hogy csak egy szakmai közönség számára tűnnek komolynak, de attól még komolyak.
Jó, köszönöm szépen. Most akkor kérdezzetek, mert hát hogy az ezer arcnak egy fontos eleme, hogy kérdések is legyenek.
Tessék.
A bevezető előadásában mondta, hogy ilyen tudományos vizsgálatok, kutatások folynak most is. Néhány példát tudna mondani, hogy például Magyarországot érintő témában milyen kutatások van?
Jó, hát akkor azt elmondom, hogy én mivel foglalkozom. Most már nem mindig, de változó témáim voltak, sokféle mindenbe belekaptam. Most koncentrálódik már egy idő óta. Tulajdonképpen Éppen, ha egy mondatban akarnám meghatározni, akkor azt mondanám, hogy az érdekel, hogy mi történt Magyarországon, elsősorban az Alföldön, de kisebb csatlakozó területeket is hozzászámítva az elmúlt 20-25 ezer évben. Ez egy nagyon rövid meghatározás. Konkrétan tehát az, hogy például a folyók, mit csináltak a folyók, merre jártak a folyók, mit lehet ebből valami következtetést, vagy akár a mai napra vonatkozólag is levonni. A másik dolog, amivel leginkább most foglalkozom, ugye mindenki hallotta azt, hogy futóhomok, ugye a 18.-19. században az Alföld egyes részein a legnagyobb probléma a futóhomok volt, annak a megkötése, Kiskunságban főképp ott volt, ugye, de hát a nyírség dettó. Na most, amivel én az utóbbi időben foglalkozom, az az, hogy körülbelül ennek a 20-25 ezer évben, ebben a 25 ezer évben, mikor volt Magyarországon az Alföldön elsősorban természetes körülmények között futóhomok mozgás. Mire jó kérdezheti valaki? Mert akkor, amikor mozgott a futóhomok, akkor biztosan száraz, meleg vagy száraz, hideg éghajlat lehetett. És ugye akkor más szempontból is a világ változó volt. Ez egy, megint egy ilyen mozaik része annak, hogy valaki megpróbálja meghatározni azt, hogy ebben az országban mi történt, vagy ezen a területen mi történt.
És hogy valahol olvastam, elnézést,
és mi irányítja.
Hogy közbevágok, létezik az, hogy a nem tudom hány évvel ezelőtt a Duna mondjuk 100 kilométerrel arrébb folyt? Mert ilyet is olvastam.
Persze. Hát ebben az időkeretben még belefér. Ugye egész pontosan nem tudnám megmondani, de azon a helyén, vagy majdnem azon a helyén, ahol ma folyik, tehát nagy vonalakban a mezőföldnek a szélén, az maximum 20 ezer évvel ezelőtti hely. Tehát 20 ezer évvel korábban, régebben biztos, hogy nem itt folyt, hanem pontosan a Kiskunságon keresztül, egy csomó ágon, mégpedig valószínűleg több százezer éven át azon folyt, Szolnoktól Szegedig, valahol becsatlakozva a
Tiszába?
Hát a Tisza, a Tisza se akkor folyt, mondjuk. Pontosan például egyik érdekes eredménye a kutatásaimnak, hogy van ez a Tisza Zug nevű hely, ugye, ami a Tiszán túlon van, a Tisza és a Hármas Körös között az összefogásánál van egy ilyen kis terület, ez a Tisza Zug. Vannak szintén futóhomok térszínek. Aminek a futóhomoknak az alja, az a Duna által odavitt folyóvízi homok. Ugye ezt is nagyszerűen lehetett bizonyítani, megvannak a maguk módszerei az embernek, mintát vesz, de nehéz ásványtani. Alapon nagyszerűen meg lehet határozni. A homokszemcsék, a kvarcszemcsék alakjából, meg sok más tulajdonságaiból ki lehet deríteni, hogy ez a folyóvíz szállította oda. És például ugye természettudományos módszerrel három évvel ezelőtt sikerült bizonyítanunk azt, hogy a Tiszazugban volt homokmozgás a 11.-12. században. Na most mi ez? Hát csak egyet lehet mondani. Mikor mozdult, miért mozdult meg, menjünk vissza, miért mozdult a futóhomok 200 évvel ezelőtt a Duna-Tisza közé? Hát azért mozgott, mert elkezdték szántani. Előtte leginkább állattenyésztés folyt, a török idő alatt senki nem próbálkozott a buzát termelni, mert a török is elviszi.
Hát meg erdőség is volt az hát, Alföldön.
Voltak erdőségek is. Ha viszont tehenem van, vagy birkám van, akkor behajtom valahová, ahol eldugom, és nem viszi el a török. Tehát világos, hogy át kellett térni, külteres állattenyésztése a török időszakban, sokfelé, másutt is az országban. Majd amikor visszajöttek a lakosok, akkor elkezdtek szántani, és azon nyomban megindult a homok. Analógia. Bejönnek a magyarok, állattenyésztő, nagy állattenyésztő társadalom, és akkor egyszer csak ugye úgy tudjuk, hogy áttérnek a földművelésre. Mikor? Hát amikor elkezdett mozogni a homok. Fordítva, amikor mozog homok, ki lehetett mutatni, vannak fizikai, atomfizikai módszerek, borzasztó drága műszerekkel, amiket Magyarországon is most már van, de kevés, mi Németországban mérünk. Kimutatható volt, hogy ekkor mozgott itt a homok. Nem lehet másra gondolni, mint azt, hogy az Árpád-kori körben ülő falvak lakossága elkezdte a belső területeket szántani, a homok területeket, és megmozdult a homok.
Tehát magyarán volt egy vékony földréteg, ami alatt homok volt, és akkor ez így került elő a
homok. Volt egy homokbucka, ahová kijártak az emberek, ugye, magán alapon, hogy építkezésre vagy bárhová homokot vigyenek el. Most ebben a homokbuckában, ugye ez nem volt talán 3 méter magas, 4 méter, 3 méter, 4 méter. Most ebben elkezdtünk az alján ásni, hogy mi van, és akkor találtunk egy nagyon gyönge kis talajszintet. Egy kezdemény, egy talajkezdemény.
Tehát földet mondjuk.
Színes, tehát hogy nem sárga homok volt, hanem ilyen halvány, barnás, szürkés valami. Egy ilyen 20 centi vastag réteg. Ezeket az emberek megdemintázza, például a laboratóriumban ki lehet mutatni, hogy ennek a rétegnek a humusz tartalma az 0,49%, a fölötte lévő sárgában meg nulla. Hát a humusz akkor ez talaj. Erről a talajról kiderült, hogy 18. századi, és alatta is, meg fölötte is homok volt, futóhomok volt, mindegyiket meg lehetett vizsgálni. A fölötte lévő két-két és fél méteres réteg az körülbelül 60 év alatt rakódott le, a 18. század végén, 19. század elején, és a talaj alatt pedig ez a 12.-13. századi futóhomok van. Hogy még lejjebb mi van, azt nem tudom, mert nem tudtunk lejjebb menni. Tehát ez volt az alaphomok, ami mondjuk a honfoglalás utáni művelésátváltozás, hogy ilyen csúnya szavakat használjak, vagyis a magyar lakosságnak az állattenyésztésről a szántóföldi művelésre való áttérése alkalmával megmozdult. És akkor ők is biztos harcoltak a futóhomok ellen, csak nem az akácsa, ugye, mert az akkor még nem volt, valamivel, nem tudni.
Jó, újabb kérdés.
Engem érdekel a mostani jelenségek közül a löszfalnak a megindulása, meg az iszap katasztrófával kapcsolatban, hogy van-e valami véleménye?
Hát az iszapról nem sok van, mert az egy olyan téma, hogy soha nem foglalkoztam vele, másrészt ugye ez egy mesterséges jelenség, ugye építettek egy zasztározót, ez véleményem szerint döntő mértékben mérnöki, meg geotechnológiai kérdés, hogy a tározót hogyan méretezik, milyen nagyra, milyen vastagra, milyen anyagból, én ezzel bevallom, nem foglalkoztam. Ez a lőszuszamlás, ez viszont már közelebb áll hozzám is. A csuszamlások nagyon fontos felszínalakító folyamat részei. Lejtős tömegmozgásnak nevezzük összefoglalóan. Ennek egyik változata az, amikor a domboldalon egy lejtő valamilyen anyag egy csúszó pályának nevezett felületen megcsúszik gravitációs hatása több, és lemegy az egész. Na most az végeztelen végig a Dunapart Érdtől, a Magyarországon maradunk, akkor Mohácsig, ilyen magas part, ahová a Duna 20 ezer évvel ezelőtt odajött, ma is mossa alá az oldalát, és meredeken tartja, és 20 ezer év óta csúszik, omlik be ez a, csúszik ez a fal. Miért? Azért csúszik be, mert általában olyan helyzet van, földtani felépítését tekintve, hogy a Duna az pannoniai tengeri tavüledékeken folyik nagy részt. Ezt a pannoniai tengerüledékeket lezárja egy vörös agyag réteg, óriási kiterjedés az egész Dunántúli dombságon megtalálható, az Alföldön is megvan mélyebben. Ez egy határfelület. És erre a vörös agyagra települ rá a lösz legtöbb helyen, a Dunaparton végig. Különféle vastagságban. 10 méter, 20 méter, paksnál 40 méter. Most ez a vörös agyag a csúszópálya. Ha ez átnedvesedik, akkor képlékenyé válik, és megcsúszik. A tetején ott van ez a lösztömeg, ilyen szeletekben szakad le, mint a kenyérrel vágnál, és a leszakadt vagy levágott szelet ezen a vörös agyagon hanyattesve kicsúszik a Dunapartra, a Dunára. Ez alapvetően a jelenség. Na most ez, amióta itt van a Duna, meg ez a magas part létezik, tehát mondjuk durván 20 ezer éve, ez itt földtörténeti szóhasználattal mindennapos jelenség. Azt tudjuk biztosan, hogy itt állandóan csúszamlások vannak. Azt nem tudjuk, hogy mikor. Holnap, két év múlva, száz év múlva, vagy bármi más. Mondok egy olyan példát, amivel időben azért messzebbre, 20 ezer évre nem, de messzebbre visszamehetünk. Mindenki tudja, hogy a Duna vonala volt a római birodalom határa. A Limesnek nevezett határvonal, amit a rómaiak megerősítettek nagyobb katonai telepekkel, közöttük kisebb látó távolságban, vagy legalább éjszaka tűzjelzést lehetett adni, távolságban őrtornyokkal, és egy jól kiépített hadiúttal. Tudjuk azt, hogy hol van, már az őrtornyokat is nagyjából tudjuk, hogy hol vannak. Az egyik nagy ilyen tábor Intercisa néven ismert, Dunapentele, későbbi középkorú, középkori magyar falu Dunapentele mellett, fönt, ezen a lőszplaton, a Dunaparton. Ma, ha egy kicsit délebbre megy a régi ásott, a római tábortól az ember, akkor megérkezik Sztálinvárosra, vagy bocsánat, Dunajvárosra, mert ugyanoda építették. A római tábornak, amit tökéletesen tudjuk, hogy olyannak kellett építeni, nem voltam liberális gondolkodás, hogy én most hatszögű várat, egy francot. Négyszögletű, szabályos, négyzet, itt megy be az út, ott meg kijön, nincs mese, ilyennek kellett építeni. Tehát pontosan tudjuk, hogy mekkora, milyen volt a vár, vagyis az erődítmény, még akkor is, ha a Dunai fala nincs meg, ott fönt. De a búvárok a Dunában megtalálták. Meg 2000 év alatt lecsúszott. És ma nem a főágban ott, hanem egy mellékágban, a mellékág kellős közepén ott vannak a bástya darabjai. A kő az összehabarcsolt, mind az égen világon. Hát már a rómaiak is ugye úgy építkeztek, hülyén már elnézést. Már valószínűleg nem akkor csúszott le, hanem jóval később, a rómaiak roppant jó építészek voltak, feltétlenül nem pontosan a part szélére rakták, hogy jó legyen a kilátást, látták a tévében a bácsit, hogy azért tett egy ilyen jó kilátás. Persze. Tehát ez mindig is csúszott. Aki oda házat épít, az megértemli, hogy elmenjen a sok háza.
De hát engedélyt adtak, inkább az a probléma.
Na erre mondok egy borzasztó dolgot. Kulcstól délre, Dunajváros felé a következő falu rácalmás. Én azért tudom, mert ezek a háborús emlékek, ezek Adonyban voltak, a nagyapám Adonyi, valamikor Kulcs Adonynak a része volt, és a nagypapának ott volt szőlője, és én mai napig oda járok már, ugye anyám után én örököltem, és termelem a világ legdrágább borát. Ugye már 3000 forint egy benzin költség, ugye annyiért már meg is kapálná valaki. Nem, én lemegyek és megkapálom. Úgyhogy ezért ismerem ezt a vidéket. Rácsalmás ugyanúgy csúszik. Most olyat hallottam, ugye, hogy a rácsalmásiak azon gondolkodtak, hogy hú, milyen szép kilátás, jó kis lejtő, hát ezt parcellázni kéne valakit, kiveszinek, eladjuk a külföldieknek. Ez állítólag fölmerült a rácsalmási önkormányzaton, hogy parcellázzuk és adjuk el a hülye külföldinek, majd megveszi, és utána mikor, valamikor lemegy. Na most kulcsban nem a hülye külföldiek vették meg, hanem belföldiek. A kulcsnak a Dunai partja az szerintem 1,5 kilométer. Kulcs 50 éve nem létezett a falu. A 40-es évben közvetlenül a háború előtt létrehoztak egy tisztviselő üdülőtelepet, az most nem tartozik, most hozzakartozik, a falunak a legészakabbi részén van, hát ott is voltak csuszamlások, de az még csak hagyján. Utána ugye ott elkezdtek emberek lakni, kiépült egy falu, amikor apám 60-as években ugye átvette a nagypapa szőlőjét, akkor már mi nem Adonyba, hanem Rácsalmásnak adóztunk. Majd a 80-as évektől én Kulcsban adózom, mert Kulcs közben önálló község volt. 50 évvel ezelőtt Kulcsban nem volt egy ház se, kivéve azt a tisztviselő nyaraló telepet, ami aránylag még ma is bírja. És benne a faluban is az ember, ugye, hát én nekem van szemem hozzá. Azért kell utazni, mondtam, hogy az ember sokat tud. Azért kell utazni, hogy szeme legyen az embernek a dolgokhoz, amit meglát. Minden szakma így van egyébként. Nagyon sok szakma így van. Ja, a autószerelőnek füle kell legyen, hogy meghallja a motorban a hibát. Egy földrajzosnak, egy geológusnak szeme van, hogy ránéz valamire, és már is tudja, hogy mit lát. Hát ha én Kulcsban megyek, akkor látom, hogy ez is egy szakadásfal, meg az is egy szakadásfal. Ez lehet, hogy 1000 éve volt utoljára, és lehet, hogy még 1000 évig nem fog menni, de a másik az valószínűleg 20 év múlva megindul, mert olyan helyzetben van. Ugye ezek a szeletek nem egy szelet megy, mint sosem egy szelet megy. Mindig több szelet megy. Ugye? És hát ezek látszanak, ez nem szabad ilyet csinálni. Sajnos ezekkel építési engedély. A hatóság vagy nem érdekli, vagy nem ért hozzá, és kiadja az engedélyt. Vagy csak úgy is kiadja az engedélyt, ugye mi megkaptuk azt a kis papírocskát a rendőrségtől, hogy autó, és nem is volt autó. Hát Magyarországon mindent meg lehet csinálni, most már lassan azt mondom.
Jó, akkor...
Engedélyt, miért lehetne kapni engedélyt?
Jó, akkor én megköszönöm a... beszélgetést, és egy rövid szünet után folytatjuk.
Jó.